Az éjszakai államban találkoztam az egykori fizikatanárommal, és ő azt kérdezte tőlem, hogy a Biblia ére valamit egy medvével szemben. Tehát arra utalt, hogy meg tudom-e védeni magamat a Biblia segítségével egy medvével szemben. Ha szemben megyek egy medvével, akkor meg tudom-e védeni magamat a Biblia segítségével. És én azt válaszoltam erre a kérdésre, hogy igen, de csak akkor, hogyha az emberi szem működéséről nem úgy gondolkodunk, ahogy tanultuk az iskolában, hanem úgy, ahogy Jézus tanít az emberi szemről. Ahhoz, hogy megértsük ezt az álmot és annak az üzenetét, fontos valamelyest megértenünk azt, hogy hogyan működik az emberi szem a tudomány szerint, a biológia szerint, a fizika szerint, a természettudományok szerint. És fontos meglátnunk azt is, megvizsgálnunk azt is, hogy Isten hogyan gondolkodik az emberi szemről, és mit tanít nekünk az emberi szemről. Kezdem az elsővel. Hogyan látja a tudomány az emberi szemet? Nagyon egyszerű. Az emberi szemet ő úgy látja, mint egy ilyen fizikai eszközt, egy optikai szerkezetet. Úgy látja a tudomány az emberi szemet, mint ahogy látja a fényképezőgépet. Igazából a fényképezőgép az emberi szem után volt csinálva körülbelül. Most én nem emlékszem egészen pontosan, hogy épül fel a szem, tehát van így halvány fogalma, ugyanis nagy idején készültem orvosira is egy időszakban, és szerettem a biológiát, szerettem a fizikát. A tanáromnak is ebben része volt, mert megszeretette velem a fizikát, tehát örömmel hallgattam őt, ahogy beszélt a fizikáról is. Tényleg egy olyan tanárod, aki örömmel és lelkesedéssel végezte a szakmáját, a munkáját, mint tanár. Szóval az emberi szemet a tudomány úgy tekinti, mint a fényképezőgépet. A fényképezőgépet az emberi szem mintájára készítették a tudós emberek. Az emberi szem ugye az egy szemgolyó, és elől van, hát van egy hártya, ami védi a szemgolyót, meg a szemgolyónak a különböző részeit. Védi a szivárványhártyát, védi a pupillát, meg véd mindent. A hártya mögött, most nem tudom azt a hártyát, hogy nevezik, teljesen mindegy, nem ez a lényeg. A hártya mögött van a lencse. És a lencse tulajdonképpen a pupilla előtt van. Tehát a szivárvány hártya, az ami színes, kék színű, vagy barna, vagy zöld. Középen ugye van az a fekete kis lyukacska, az a pupilla. Ott megy be a fény. De a pupilla előtt a szivárvány hártyán is rajta van ugye a szemlencse. És a szemlencsét azt tulajdonképpen a vastagságát azt lehet növelni, meg csökkenteni hunyorítással, akkor az ember ugye mereszti a szemét, vagy pedig hunyorít, akkor gyakorlatilag a szemlencsének a vastagságát növeli, vagy csökkenti. És tehát a szivárvány hártya közepén van a pupilla, és ott megy be a fény, a különböző fények ott mennek be a szemgolyóba, és a szemgolyóban valamilyen folyadék van, nem tudom már pontosan milyen folyadék, és valahol a szemgolyónak a hátsó részén van a retina, ami tulajdonképpen nem más, mint fényérzékeny idegsejtek, és ott képződik a kép. Elvileg a lencse, ami van a szivárvány hártya előtt, a kívülről beáramló fénysugarakat megfordítja, egészen pontosan nem megfordítja, hanem egy ilyen fordított képet vetít a retinára. Tehát a szemnek a fényérzékeny részére, ahol fényérzékelő idegsejtek vannak. Egy fordított kép képződik, és azt a fordított képet elvileg az agy megfordítja. Tehát a szem az optikai felépítéséből kifolyólag egy ilyen fordított képet képez a retinán, arról, amit mi látunk. Tehát az, hogy mi a fenyőfát úgy lássuk, ahogy lássuk, tulajdonképpen azt az agyunk elvileg meg kell fordítsa, mert mi mindent fejjel lefelé látunk. A szem felépítéséből kifolyólag, optikai felépítéséből kifolyólag. Tehát ugye ezt mondja a tudomány, ezt mondja a biológia, ezt mondja a fizika, hogy igen, a szem az egy olyan szerv, amivel az ember lát. Mit mond Isten a szemről? Hát ő teljesen másképp gondolkodik a szemről, sőt, vannak igencsak kemény kijelentése Jézusnak, mondjam azt, radikális kijelentése Jézusnak a szemről. Azt mondja, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmarad. Olyant is mond, hogyha a te egyik szemed bűnre visz téged, megbotránkoztat téged, vágyd ki, dobd el magadtól, mert jobb neked egy szemmel vagy csonkán bemenni az életre a mennyek országába, mint épp testtel a pokolba vettetned, pokolra, gyenatűzére vettetned. Azt is mondja Jézus a szemről, hogy a testlámpása a szem. Tudjuk jól, hogy maga a tudomány, a természettudomány nem ezt tanítja, hogy a szem az lámpás volna. Tehát Jézus úgy beszél a szemről, mint egy lámpásról. Hát a lámpás, maga a lámpa az a fényt nem elnyeli, hanem vetíti. Tehát a lámpa, egy közönséges kézilámpa, vagy akármilyen lámpa, a fényt szétszórja, tehát magából árasztja a fényt. Tehát Jézus úgy beszél a szemről, mint egy olyan szervről, egy olyan eszközről, amely fényt vetít, fényt sugároz. Érdekes mi? Tehát pontosan az ellenkezőt mondja annak, amit mi a tudományban megtanultunk a szemről. És inkább azt hangsúlyozza, a szemnek azt a funkcióját hangsúlyozza, hogy a szem képes vetíteni, a test lámpása a szem. Ha a te szemed tiszta, az egész tested tiszta lesz. Ha a te szemed sötét, az egész tested, az egész életed sötét lesz. Hogyha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség, mondja Jézus. Picit ilyen, hogy mondjam, ilyen elvontnak tűnő gondolatok következnek, de meg fogjátok látni, hogy mindennek van értelme, sőt, mindent alá fogok támasztani gyakorlati példákkal. Tehát bárki által leellenőrizhető gyakorlati példákkal mindent alá fogok támasztani, hogy úgy van, ahogy mondom. Szóval az élőisten szava szerint, ugye hát most aki elfogadja, tudjuk jó, hogy a mai világban annyira okosak és intelligensek lettünk, annyira spirituálisak lettünk, némelyek spirituálisak, némelyek filozófusok, mások okosok, mások ateisták, mások materialisták, hogy már szégyen nekünk Istenről beszélni, vagy akár Jézusnak a nevéről, vagy Jézus szaváról beszélni, akár valláson belül, valláson kívül egyaránt. Nekem nincsen vallásom, de mégis valahogy egyszerűen nem látom másnak értelmét, mert sok mindenben kerestem az értelmet, de mostanig nem találtam ennél tisztább és boldogítóbb értelmet, mint amit találtam Krisztus beszédében. Szóval a szem Jézus szavai szerint inkább vetítő, mint sem fényt befogadó szerv. A vetítőgép az hasonlatos a fényképezőgéphez, hasonlatos a szemhez. Annyi a különbség, hogy tulajdonképpen a vetítőgép az nem kívülről veszi be a fényt, hanem belülről vetíti a fényt. Az én gyermekkoromban voltak ilyen diavetítő gépek, ami arról szólt, hogy hát volt benne egy erőteljes lámpa, és mögötte volt egy tükör a lámpa mögött, és az a tükör a fényt összpontosította, ugye tehát rávetítette egy lencsére, az a lencse pedig a fényt kivetítette. És hogyha a fény, a lencse és a fényforrás közé befűztünk egy ilyen filmet, egy ilyen diafilmet, azt a filmet ő kivetítette a falra. Így működtek a vetítőgépek gyermekkorunkban is. Hát ugye nem volt igazán más lehetőség, tehát moziba, hát akkoriban volt mozi is, de ritkábban volt mozi, tehát mindenkinek volt otthon ilyen diavetítőgépe is, voltak ilyen mesefilmeink, azokat cserégettük egymás között. Emlékszem, volt ilyen Csongori és Tünde, egy Piroska is, a Hét Farkas, mert a társai, tehát minden volt. Az biztos, hogyha én a vetítőgépbe befűztem a Csongori és Tündét, azt a filmet, akkor ő a falra nem a Piroskát és a Farkas vetítette ki, hanem a Csongor és Tündét. Tehát mindig azt vetítette ki a falra, amit befűztünk a vetítőgépbe. És így működik a vetítőgép. És az Úristen, tehát Jézus szavai által a szemről így beszél, mint egy ilyen vetítőgépről. És azt próbálta nekünk Isten megmutatni, hogy az ember azt vetíti ki saját magából, ami benne van. Tehát amilyen film, most tegyük fel, hogy tulajdonképpen a mi vetítőgépünknek a központi része a mi szívünk. A szívünk tartalmát vetítjük ki a szemeinkkel a külvilágra. A szív tartalmát. És kinek amilyen a szíve tartalma, ugye, azt vetíti ki a külvilágra. És mindjárt meg fogjátok érteni az álmot és annak a magyarázatát. Tehát azt mondja Jézus, hogy a gonosz ember az ő szívének gonosz tartalmából, tisztátalan tartalmából hozza elő a gonosz dolgokat, és azokat vetíti ki a külvilágra. A tiszta ember, a jó ember az ő szívének jó tartalmát vetíti ki a külvilágra. Tehát nagyon fontos, hogy az embernek milyen a szíve. Sőt, amikor Jézust provokálják és kísértik azzal, hogy miért nem szól rá az apostolokra, hogy ők mosdatlan kézzel étkeznek, azt mondja, hogy de miről beszéltek? Azt mondja, hogy A mosdatlan kézzel való étkezés nem fertőzi meg az embert. Nem az fertőzi meg az embert. Azt mondja, nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy az ő száján, hanem az, ami kijön az ő száján. Mert ami az embernek a száján kijön, az ő szívéből származik. És azt mondja, hogy a tisztátalan emberi szívből, ugye az elbukott embernek a szívéből származnak a lopások, a hamis tanúbizonság, ugye a hazugságok, a paráznaságok, a perverzió, az alkoholizmus, mindenféle gonoszság, versengés, háborúság, meg minden az embernek a szívéből származik. Azt mondja, na az fertőzi meg az embert. Tehát Jézus itt is arra utal, hogy az ember hogyan fertőzi meg az ő környezetét, az ő szívének a tartalmával. Az kivetíti az ő környezetére. Tehát picit most visszatérnék a medvére, hogy mit ír a Biblia, most nem konkrétan a Biblia, de így az álomban így ezt a kérdést hallottam én körülbelül az egykori tanáromtól, hogy ér-e valamit a Biblia egy medvével szemben. Hogyha igaz, amit mondta mindenható Isten Jézus által, miszerint az ember az ő szívének a tartalmát vetíti ki a külvilágra, akkor mindenkinek olyan a külvilága, olyan az ő világa, amilyen az ő szívének a tartalma. És a külvilágot próbál meg most úgy elképzelni, mint egy ilyen vetítővásznat. Egy fehér vetítővásznat. És egy olyan vetítővásznat, amin tulajdonképpen megvan minden rajzolva. Van rá rajzolva egy medve, meg két farkas, meg mit tudom én, minden rá van rajzolva. Rá van rajzolva egy tömbház, egy iskola, meg tanárok, meg diákok, meg emberek, meg szülők, meg mindenki rá van rajzolva. Ez a vetítővászon. Ezt a vetítővásznat kapta mindenki, amikor erre a földre megszületett. És utána, hogy erre a vetítővászonra ki mit vetít, az már az ő személyes dolga. Tehát mindenki maga dönti el. Isten megadta nekünk azt a szabadságot, hogy a vetítővászonra azt vetítsünk, amit mi akarunk. Olyan, mint ez a vetítővászon, mint egy ilyen kifestős könyv. Mi töltjük meg színekkel, mi színezzük ki a különböző figurákat. Van egy kis ugye segédeszköz Istentől, tehát ugye tudjuk, hogy körülbelül a medve az hogy néz ki, milyen a formája, hogy nagy vonalakban, de mi színezzük ki a medvét. Tehát, hogy a medve mennyire veszélyes, ezt mindjárt még be fogom bizonyítani még saját tapasztalattal, meg egy álommal, meg többféleképpen, hogy amit most mondok, az igaz. A medve, hogy rám nézve mennyire veszélyes, az attól függ, hogy az én szívemnek milyen a tartalma. Tehát milyen az én szívembe fűzött film. Az én vetítőgépemnek a filmje milyen. Amennyiben az én szívem tiszta, ugye a vetítőgépemnek a központi része az én szívem, hogyha tiszta, az a medve ártalmatlan. Teljesen medveformája van, nagyobb szemfogai vannak, mint nekem, erősebb, mint én, vastagabb a karja, vastagabb a lába, körülbelül 300 kiló, tehát mindenképp erősebb, mint én fizikailag. Azonban, hogyha az én szívem tiszta a teljes mértékben, az a medve ártalmatlan nekem. Egyszerű példa a hétköznapokból, emlékszem, hogy Gyergyóban többször volt probléma a kóborkutya sztori, ugye sokat lázadoztak az emberek a kóborkutyák miatt, hogy veszélyesek és megtámadják az öregnéniket, meg a gyermekeket, meg mindenkit. És akkor feltettem azt a kérdést, hogy oké, azt értem, hogy a kóborkutyák megtámadják a gyermekeket, tegyük fel, megtámadhatják, vagy akár a felnőtteket is, de minek köszönhető az, hogy az egyik felnőttet megtámadják, a másikot nem támadják meg, egyik gyermeket megtámadják, a másikot nem támadják meg. Hát annak köszönhető, hogy a kutyák, a kóborkutyák bizonyos embereket, mondjam azt, versenytársnak látnak, vagy akár fenevadnak látnak, olyan fenevadnak, mint ők is, amilyenek. Más embereket pedig szerintnek látnak. Egy alkalommal egy barátom eljött Magyarországról, és ő azt akarta, hogy lásson medvét itt Erdélyben. Tudja, hogy vannak itt medvék, és ő is akart medvét látni Erdélyben. És mi elmentünk egy ilyen kisebb kirándulásra, elég nagy hó volt fel a hegyre, ott a fák között jöttünk lefelé, hegyen is lentről, hát tudom én, körülbelül 10 kemény pásztorkutya, ilyen román pásztorkutya rohant felénk is, próbált minket támadni. Barátom azt mondja, hogy tehát forduljak vissza, s meneküljünk el, és mondom, hogy mit javasolsz, szaladjunk hágóra a kutyák elől? És hát azt adta mindenható Isten, hogy így szembe mentem a kutyákkal, kedvesen beszélgettem a kutyákkal, lehajoltam közéjük meg minden, a kutyák teljesen megszedültek. Abba hagyták az ugatást, nem támadtak minket. De én úgy is viszonyulhattam a kutyákhoz, az én szívemnek a tartalmából, hogy elkezdek félni, elkezdek szaladni hágóra a kutyák elől, és a kutyák engemet szétszaggatnak. Utolérnek, szerintem a kutyának nem nehéz egy embert utolérni főképp hágóra. Na de ez történt, hála Istennek. Egy másik alkalommal vendégeim voltak szintén itt az erdőn, és elmentünk egy ilyen kisebb kirándulásra az erdőbe, kértünk egy ilyen tisztásra, és mondták azt, hogy barátaim, hogy ne a medve. Általában úgy mondják Székelyföldön, nem azt mondják, hogy ne egy medve, azt mondják, hogy ne a medve, mint hogyha a medve volna, mit tudom én, az egyik főisten itt a földön. És hát medve ugye előttünk volt, és azt mondhattam úgy lélek által, hogy te, én látom a medvét, te igazából ez a hitpróba számunkra, mert Isten azt mondja, hogy az ember a teremtés koronája, és nem a medve. Tehát látom, a medve ott voltunk, ugye, ott volt a tisztáson, a mi utunkban, és mi ott kellett elhaladjunk, ahol a medve meg volt állva. És akkor mondtam, hogy hát mi vagyunk a teremtés koronája, mi menjünk tovább, és a medve csak tudja majd mi a dolga. És ahogy értünk volna, hogy közel a medvéhez, hogy a medve szépen félállt, odébb állt, és hagyta, hogy elhaladjunk előtte. Később vettük észre, hogy elkövettük azt a hibát, ugye hát nem akartam én Isten kísérteni semmiképpen sem, de az történt, hogy keresztül gyalogoltunk a medve és a bocsok között, ami általában nagyon veszélyes. De a medve semmit nem csinált, nem támadt meg minket. Tehát igaz volt az, hogy igen, az ember a teremtés koronája, és nem pedig a medve. A medve tudja ezt, a medve tudja. Az ember nem tudja, ki ő valójában. Az ember felejtette el, hogy ki ő valójában. Olyan sok fontos dolga volt neki itt a Földön, olyan sok fontos dolgot el kellett intézni itt a Földön, ugye. Hát itt most sorolhatnék sok mindent, de itt legfőképp a bűnökre gondolok, hogy az embernek ugye az önmegvalósítása, hogy akkor legyek én is már valaki, mert azt mondták, hogy nekem is lennem kell valaki, meg hogy csajozás, meg pasizás, meg paráznaság, meg perverzió, meg lopás, meg alkoholizmus, az előbb is felsoroltam. Tehát ezért ugye az ember kezdte elfejteni ki ő valójában. Megszakadt az ő kapcsolata Istennel. És ő már nem úgy létezett, mint a teremtés koronája, hanem úgy, mint a teremtésnek valami végterméke. Sajnos. Ezt kell mondani. És ez mindaddig így van, amíg az ember úgymond, ahogy mondja Jézus, meg nem tér. Nem egy valláshoz, nem egy felekezethez, hanem fel nem ismeri az ő bűneit, és meg nem tér azokból, és nem kívánja azt, hogy megkapja azt az ajándékot, amiről beszél Jézus. Az újjászületés ajándékát. Hogy újból gyermek legyen. Mert ha az ember újból gyermek lesz, és ezt Isten megadja ezt az ajándékot mindenkinek, aki kéri tőle, utána már tudja, hogy ki ő a teremtésben, hogy ő milyen helyet foglal a teremtésben, és a medve is látja, az oroszlán is látja, hogy ő milyen helyet foglal a teremtésben. De az a medve minket nem támad meg. Amúgy többször volt olyan, hogy találkoztunk medvével. Édesanyám is elment, tudom én, málnászni, vagy szederért, és volt, hogy a medve már ott volt, meg volt érkezve. Ő már szedte a málnát, édesanyám oda ment mellé, hát nem egészen mellé, de hogy közel hozzá, és mondta, hogy te mostanig te szedted a málnát, most már én következek. És a medve vett a lapot, és odébb állt. Nem támadta meg. Viszont vannak emberek, akiknek a filmje, ami a szívükben van, az tele van félelemmel, és horror sztorikkal, hogy milyenek a medvék. És az is igaz, amit ők mondanak, hogy a medve az nagyon veszélyes. Rájuk nézve az is. Én nem tudom őket meggyőzni arról, hogy a medve nem veszélyes. Rájuk nézve a medve veszélyes, mert az ő szívükbe az a film van betáplálva. Azonban ezt a filmet, ezt a régi filmet a mindenható Isten kicseréli bárkinek, aki kéri tőle. Aki kívánja, hogy a teremtője ezt a filmet, ezt a sok hamis mintát az ő agyából kitörője, beleírta a bűnöket, a tévegést, a sok hazugságot, a sok hamis tudományt, kitörője, és az behetesítse az ő tudományával, Isten megteszi. Befűzi az új filmet, és az új filmen a medve már nem vérengző állat, az már nem fenevad. Ennyi. A legfontosabb tanítást akkor kaptam én erről, a medvéről, amikor kaptam egy nagyon erőteljes álmot annak idején, ami teljes mértékben rólam szól, az én régi életemről és az új életemről, ugye, fejfej mellett a kettő. Azt láthattam, hogy egy erdőben vagyok, és az erdőben sétáltam, és az erdő tele volt vadállatokkal, mint medve, oroszlán, farkas, mindenfajta vadállat volt az erdőben, de én nem féltem egyikőjüktől sem. Ők sem féltek tőlem, oda jöttek hozzá, megsimogattam, tehát bármit csináltam, játszottam is velük. És beértem egy településre. Ezen a településen én találkoztam egy lányjal, és az a lány meglátta bennem ezt a szabadságot, ami volt nekem. Amit én a valóságban is megéltem, többször beszéltem erről. Beszéltem az zarándoklataimról, meg arról, hogy miket tapasztaltam ebben az életben, hogy milyen szabadságot élhettem meg én, mint vándor. És ez a lány megkívánta azt a szabadságot, amit bennem látott. És én elkövettem azt a súlyos hibát, azt a súlyos bűnt, hogy én visszaéltem az ő bizalmával. Ő megkívánt ezt a szabadságot bennem, rajtam, amit látott, és én nem azt tettem, hogy neki elmondtam volna, hogy a szabadság honnét van nekem, hogy kaptam azt a szabadságot, hanem élveztem azt, hogy ő felnéz rám a szabadságom miatt, a szabadságomért. És visszaéltem a bizalmával, tehát paráználkodtam vele, úgymond magamévá tettem. Egyébként a fenevad szóról többször elmondhattam már, mostanig is, hogy nem kell az amerikai filmekbe keresni a fenevadnak az értelmét, hogy mi az a fenevad jelenések könyvében. A fenevad az, amit a magyar nyelv egyszerűen tisztán elmond. A magyar nyelv ugyanis azt mondja, hogy elvette feleségül, elvette férjül. Tehát elvette. Következő, magáévá tette, birtokolta, kisajátította. A következő pedig elvette az ártatlanságát. Tehát ez, hogyha valaki megértette magyarul, hogy mi az, hogy hogyan történik a közösülés úgymond két ember között, hogyan költöznek ők úgymond egybe, hogyan válnak ők egy testé. Hogy tulajdonképpen ez maga az elbukás. Ahogy mondta a barátomnak a nagymamája, azt mondja, te én nem igazán hiszek én ebben a beszélő kigyós mesébe, azt mondja, szerintem az volt a tiltott gyümölcs, hogy egymáshoz matadtak. Ezt egy 80-valahány éves asszonyka megértette. Igaz, hogy szüksége volt neki 80-valahány évre ahhoz, hogy ezt megértse, de most már ő érti. Ugye a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Ez pontosan így van. De, hogyha az ember túlságosan vallásos, hogyha az ember a vallásos istenképet ismeri, és személyesen nem ismerte meg a teremtőjét, akkor ezt nincs ahogy megértse. Hogy igen, az elbukás maga a paráznaság, hogy egymáshoz matadtak. Tehát elvettem, magamévá tettem, és elvettem az ártatlanságát. Akinek én elvettem az ártatlanságát mostanig, ugye a magyar nyelv egyértelműen kimondja, hogy az ember már nem ártatlan, az a lány már nem volt ártatlan. Hát én elvettem az ártatlanságát, de azáltal már én sem voltam ártatlan, mert fenevaddá váltam, mert elvettem az ő ártatlanságát, elvettem őt feleségül vagy férjül, vagy kisajátítottam, elvettem az ártatlanságát, és így őt is fenevaddá tettem. Tehát aki nem ártatlan, az fenevad. Nincsen középút. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy hát van a középút, amikor az ember semmiben nem tartozik, sem oda nem tartozik. Ilyen nincs emberek. Itt két típusú ember van a Földön. Van az ártatlan, és van a fenevad. Persze a női nemben a fenevadat nem úgy mondja az ember, hogy fenevad, hanem azt mondja, hogy parázna asszony, vagy szaja, vagy kurva. A férfiaknál még úgy elmegy a fenevad, ugye, mert ő inkább erősen, agresszív, uralkodni akar. Tulajdonképpen ez maga az elbukás, az uralkodás, hogy az ember akart uralkodni. Amíg gyermekek voltunk, nem akartunk uralkodni. Egyszerűen, amíg az ember gyermek játszik, addig ő nem uralkodik, nem vesz el senkit, senkitől úgymond semmit, nem veszi el senkinek sem az ártatlanságát. Ugye ez maga az Éden, tehát a Bibliát azt így fontos megérteni, hogy vetítsük magunkra a Bibliát, tehát másképp az egész egy mese, egy unalmas mese. A Biblia egy unalmas mese. Hogyha nem engedjük és nem kívánjuk, hogy a mindenható Istenekünk a Bibliát elmagyarázza, az egy unalmas mese számunkra. Azonban, hogyha megértjük a Teremtés könyvet, tulajdonképpen a gyermekkor, amíg az Édenben vagyunk, az maga a gyermekkor, utána majd jön a paráznaság, jön az önkielégítés, a maszturbálás, meg minden felnőtti dolog, amit az ember megszeret, ugye elkezd versenyezni, elmegy edzésre, meg bejön ugye a versengés az emberek az életébe, meg minden ilyen felnőtti dolog, ami ugye az embert fenevaddá teszi, úgymond ilyen kemény, erős terminátorra fenevaddá teszi az embert. Ez a felnőtti kor. Erről sokszor beszéltem korábban. Szóval, igen, tehát én ebben az államban beértem arra a településre, találkoztam a lányjal. Ez a lány, ugye, hát ő benne volt ebben az életben, amiben mindenki benne van, monoton, mókuskerék is. Hát látta, hogy megjelent egy valaki, egy herceg, ugye, aki szabad. Tehát az ő szabadságát ő megkívánta. Igen, de a herceg nem azt mondta, hogy te figyelj meg, tedd ezt, és szabad leszel. Fordulj Istenhez, teljes szíveddel, teljes lényeddel. Kívánd megismerni az igazságot. Kérdezd őt, fohászkodj hozzá, és szabaddá leszel, mert az igazság szabaddá tesz. Ezt mondja Jézus. Nem ezt mondtam neki, hanem én örültem, hogy felnéző rám, és magamévá tettem. Tehát fenevadat csináltam magamból, belőle pedig szajhát. Ez a paráznaság, ugye? Utána pedig éreztem, hogy hát én egy baklövést követtem el, mert én magamat megkötözni semmiképpen nem akarom. Házasságot semmiképpen nem akarok, feleségül nem akarom elvenni, felelősséget nem akarok vállalni, tehát én megyek tovább. Nem érdekelt, hogy összetörtem az ő szívét, hogy akkor ő azt hitte, ugye, hogy akkor most van neki valaki, aki szabadabb, mint ő, akitől ő is kapott szabadságot, ugye, tehát nem mentem bele ebbe a dologba, nem vettem feleségül, ami ugye a valóságban is megtörtént sajnos, nem egyszer, nem kétszer sajnos, többször is. Tehát használtam őt, elvettem az ártatlanságát, kiszakítottam őt az ártatlanságból, és elvetettem őt, tehát paráznává tettem őt, ahogy mondja Jézus. És utána aztán, mint aki jól végezte a dolgát, elhúztam a csíkot, azt mondtam, hogy hát tovább nem érdekes, ennyi kellett, megkaptam. És visszamentem az erdőbe, és hát az történt, hogy az erdőnek a fenevadjai kezdtek engemet támadni. Azok, amelyek korábban a barátaim voltak, akikkel én játszhattam, nem féltem sem az oroszlántól, sem a medvétől, rám támadtak, és én menekültem. Hanyat homlok menekültem ebben az álomban. És addig menekültem, amíg kiértem az erdőnek a szélébe, ott volt egy ilyen terepjáró, és arra felkapaszkodtam, és tőlük kértem segítséget. Ezzel mindenható Isten megmutatta, hogy hogyan kerül be az ember a rendszerbe, a bűn által, a paráznaság által. Miért? Addig, amíg az ember nem parázna, amíg ő tiszta, addig ő nem a rendszer rabja. Hiába tüntetek én a hősök terén, a kormány ellen, vagy Amerika ellen, vagy Oroszország ellen, hogyha a szívem telve van bűnökkel, paráznasággal, sosem leszek szabad. Sosem leszek szabad. Szóval így váltam én a rendszer rabjává, hogy, és úgy, tehát a külső képek, a külső, mondjam azt, állati képek úgy váltak rám nézve veszélyessé, hogy bennem megjelent a bűn. Addig nem volt veszélyes, sem a medve, sem az oroszlán. Miután a bűn benne megjelent a külső ellenség. A külső ellenség hogy jelent meg? A belső ellenséggel. Úgy, hogy én a saját ellenségemmé váltam. Az élet ellenségévé váltam. A bűn által, a paráznaság által. Az életnek az ellenségévé váltam. Így jelent meg a bűn, egészen pontosan a külső ellenség. Így vált a medve fenevaddá, vérengző fenevaddá. Mert korábban olyan volt a medve, ahogy leírja a proféta. Mert Isten például, az Isten profétája ír, beszél arról, hogy milyen a mennyek országa. A mennyek országa az olyan, azt mondja, hogy ilyen képekkel festi le a mennyek országát, azt mondja, hogy együtt legel a medve a tehénnel. Nálunk nem igazán szokásuk. A medve nem szokása, a medvének nem szokása együtt legelni a tehénnel. Általában a tehenet megeszi. Hogyha elkapja, akkor megrongálja, megszaggatja a húsát és megeszi. Ilyen a medve. Tehát nem szokás itt Székelyföldön a medvének és a tehénnek együtt legelni. Azonban azt mutatja mindenható Isten, hogy ahogy mondja a proféta által, hogy nincs ártás szentségemnek helyén. Tehát ahogy, vagy más szavakkal, telve van minden az Úr ismeretével. Ennek a jelentése az, hogy mindenben Isten van. Tehát nincsen vérengzés, nincsen versengés. Tehát a mennyek országában, abban a létállapotban, amit a mindenható Isten bennünk épít, mellesleg Jézus szavai szerint, ott már nincs ártás, ott már nincsen mérges kígyó, nincsen beszélő kígyó, nincsenek ilyen vérengző medvék sem oroszlánok. Ugye ez el van mondva a Bibliában is. De ezt ugye annak bizonságával, ami a Bibliában le van írva, Isten adott olyan álmot, amiben megmutatta, hogy azt valóságosan úgy van. Tehát abban a létállapotban, ahol az embernek a lelke kerül, miután a teste meghal, hogyha megtisztul az ő lelke, ott már nincs olyan, hogy akkor a medve megtámadja a tehenet, vagy a kígyó megtámadja a gyermeket és megharapja. Ilyen nem lesz, teljesen biztos. Tehát ezt jelenti az, hogy a medvével szemben van-e esélyem a Bibliával, hogy igen, van esélyem, de csak akkor, hogyha felfogom azt, ha értem azt, hogy az én szemem elsősorban nem a látásra van, hanem a vetítésre. A látásra nem az én, nem a szemem van. Mert azt mondja a proféta, hogy szemeik vannak, de nem látnak. Akik ugye báványokat imádnak. Nem csak a szűzanya szoborra gondoltam itt, vagy Jézus szoborra gondolok itt, hanem minden bálványra. A bálvány Isten szemében az, hogy az ember tiszteli a saját alkotását. Nem Istennek a művében, nem Istennek a teremtésében, tökéletes tervében gyönyörködik, hanem a saját alkotását tiszteli. Tehát egyszerű példa erre, amikor reggel estig a telefont simogatjuk. A saját alkotásunkat simogatjuk, hogy jaj, milyen szép telefonunk van, milyen szépen szórakozhat minket, és milyen sok érdekes dolgot mond, mesél nekünk a telefon. Így imádja az ember a saját kezének az alkotását. Tehát így válik bálványimádóvá. És azt mondja a proféta, hogy aki bálványimádó, mert ugye a bálványok azt mondja, hogy a szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak, tehát süketek és vakok, tehát halottak, és ilyenekké válnak az ő tisztelőik is, az ő készítőik, és az ő tisztelőik is. Tehát mindenki ilyenné van. Aki a materiáért él, aki a földiekért él, aki a testiekért él, ilyenné válik. El fog teljesen tompulni az ő látása, az ő hallása, a lelki látása, a lelki hallása. Ugyanis a látásra Isten nem a szemeket adta, hanem a lelket. Ő azt akarta mindenható Isten, hogy mi a lelkünkkel lássunk, és a szemeinkkel vetítsünk. Tehát azt, amit a lelki szemeinkkel látunk, azt mi valósítsuk meg. Azt vetítsük ki erre a fehér vetítő vászonra, a tabula rasa-ra, a fehér vászonra vetítsük ki. Tehát a jót, amit Isten nekünk mutat a lélek által, azt mi cselekedjük meg, és vetítsük ki a környezetünkre, és így éljünk. Jézus ezt cselekedte. Jézus idejében is voltak paráznanők, voltak tolvajok, voltak rablók, voltak gyilkosok, volt minden. De ő nem a láthatókra nézett, ezt a Biblia több helyen leírja, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok azonban örökkévalók. Tehát Istennek a szava az láthatatlan, de mégis örökkévaló. Azt mondja Isten, hogy akkor mi nézzünk a láthatatlanokra. És amit én látok a láthatatlanban az én lelki szemeimmel, én azt vetítsem ki a külső világra. Ezt kéri tőlem a mindenható Isten. Jézus ezt cselekedte. Ő nem azt nézte, hogy mit mondanak a papbácsik, meg a farizeusok, meg a, mit tudom én, a római császár, meg Poncius Pilátus. Őt nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy mit mond a mindenható Isten, a mennyei atya. És azt, amit ő hallott az atyától, azt ő mondta. Amikor Jézus azt hallotta, hogy Lázár fel fog támadni, az ő barátja fel fog támadni, 4 napos hulla, ő egyszerűen csak kimondta, hogy Lázár, jöjj ki! És Lázár jött a sírból, 4 napos hulla. Miért? Azért, mert Jézus nem arra nézett, hogy jaj, mert mondták neki, hogy de Jézus, hát 4 napos hulla, hát mit gondolsz? Tehát ez ő már büdös, már szaga van. Hogy vegyük el a követ a sír szájától? 4 napos hulla. Tehát Jézus nem, őt nem azt érdekelte, hogy az emberek mit mondanak, Mária, meg Márta, meg az ő szomszédasszonya, meg keresztanyja, mit mond Lázáról. Őt csak az érdekelte, amit a mindenható Isten mondott. És a mindenható Isten azt mondta, hogy Lázár élni fog, Lázár fel fog támadni. Jézus pedig a láthatatlanból mondta azt, hogy Lázár jöjj ki, és Lázár jött a sírból. És ezt a hitet akarja odaadni mindenkinek, minden egyes embernek. Persze, aki már túl okos, túl intelligens, túl megtanult minden teológiát, filozófiát, filológiát, mindent megtanult, tele van a feje tudományokkal, annak már nem tudja megtanítani. Sajnos ez van, hogy a tudomány eltakarja, elrejti az emberek elő Isten dicsőségét. És Isten azt mondja, hogy az ő dicsőségét, hogy igazából nem a tudósok látják meg az okos emberek, hanem az egyszerűek, a gyermetek szívű emberek. Ahhoz, hogy valaki meghallja Istennek a szavát, aki beszél az ő gyermekeihez éjjel és nappal, ahhoz fontos, hogy újjászülessen, gyermekivé váljon az ő szíve. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Szelíd és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Nagyon sok okos ember van, intelligens ember, akik ugye minden tudományt megismertek, de nincsen békességük. Nyomorultak, betegek, függők, alkoholfüggők, pornófüggők, pszichiátriai szerfüggők, minden függőségük van. Okosok, intelligensek és vagányok. És van tekintélyük is, vannak okleveleik is, van elismertségük, megvan mindenük, talán már szobor is készül róluk. De nincsen sem boldogságuk, sem lelki békük, de nyomorúság az annál több, fájdalom annál több, nehezte is annál több, bűn annál több, van minden, kivéve lelki békét. Ezért mondja Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szerít és alázatos szívű, és nyugalmat találunk a mi lelkünknek. Tehát ahhoz, hogy ezt a hitet mi megkapjuk, fontos újjászülessünk. De mi az, hogy újjászületés? Az újjászületésnek a lényege az, hogy az ember ráeszmél valahogy. A fájdalom miatt, vagy a betegség miatt, vagy a tragédia miatt, ami történik az ő családjában, ráeszmél arra, hogy amit ő mostanig csinált, az a direkció, az nagyon rossz. Az nagyon rossz. Hogy valamit nagyon benézett. Hogy az, hogy ő próbálta a saját elképzeléseit követni, embereket követett, ez az értékrend, amiben ő felnőtt és amiben élt, az nagyon rossz, az nem jó. Abban nincs élet, nem életképes. És akkor, ha hallja valakitől, akár általam, valaki más által, hogy Isten él és beszél, mindenki ez. Aki őt keresi, Isten mindenkihez szól. Álmokban, látásokban, kijelentésekben segít a Bibliát megérteni, és így tovább, és így tovább. Na akkor, hogyha megalázza magát és Istenhez fordul, teljesen biztos, meg fogja hallani az ő hangját, az ő szavát. És Isten ő igazságos. Szereti az embert, ő a bűnös is szereti. Szerintem nálnál sokkal bűnösebb emberek nem igazán voltak Gyergyóban. Úgy gondolom én. Ha számomra volt bűnbocsánat, akkor azt jelenti, hogy mindenki számára van bűnbocsánat. Azok számára nincs, akik nem kérik. Számukra nincs. Isten igazságos, ezért ő szembesíti az embert a bűneivel. Ez a fájdalmas része. Az Istennel való találkozásnak az a fájdalmas része, hogy nincsen mismáslás. Vége a színjátéknak, vége a képmutatásnak, vége a hazudozásnak. Az embernek fontos szembesülnie azzal, hogy ő ki ő valójában. Azt mondja a proféta, hogy minden ember hazudik saját magának. Minden ember azt gondolja magáról, hogy jó ember. Hogy jó, viszonylag jó, erkölcsös ember. Mindenki gondolja, de a szívek vizsgálója az Úr. Hogyha az ember, aki hallja ezt a felvételt, tudni akarja, hogy ő milyen valójában, az ő erkölcsi tartás, az ő lelkének az állapota milyen, ahhoz, hogy megtudja, fontos látást kérnie a mindenható Istentől. Aki nem kér látást, nem fogja meglátni, hogy milyen az ő lelkének az állapota, egészségi állapota ebben a momentumban. És tovább él hazugságban, a testiségben, a földözragadságban, és többször elmondtam emberek, féltől mondom, hogy nincsen halál. A termodinamika örvénye, vagy a termodinamika első törvény, nem tudom már pontosan mi a címenek a felvételnek, abban elmondom, hogy bizonyítható az, hogy az ember nem szűnik meg. Az embernek a létezése nem tud megszűnni. Maga a lélek nem hal meg. A létezés tudat nem szűnik meg. A létérzet nem szűnik meg. A legtöbb ember nekem azt mutatta mindenható Isten, a koporsóból fogja végignézni a saját temetését. Mert noha a teste kemény lesz, meg lesz merevedve, hideg lesz, ki lesz hűlve, de a lélek továbbra is él, és benne van a testben. Miért van a testben? Azért, mert egész életében a földiekért élt, a testiekért élt, és nem a lelkiekért. Nem ismerte meg a léleknek az útját. Mert valahányszor hallotta Istennek a szavát bárki által. Jaj, szektárs, az is szektárs lett, az is szektárs lett. Nem érdekel, én nem akarok valláshoz tartozni, mit tudom én mi, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy Isten mindenkit megkeresett, sokszor. De az ember túlságosan beképzelt, túlságosan intelligens, túlságosan kemény szívű. Nem kell neki Isten, nem kell. Inkább megy magas tédeveléssel a pokol felé, szó szerint. Mert az az ember, akinek a lelke nem tisztul meg, nem szeretik újjá, nem tud kijönni a testből. Más szóval mondva, nem tud elvonatkoztatni a testtől, mert egész életében a testért élt. Ember nincsen halál. Ha valaki ezt nem hiszi, kérdezze az élő Istent, mert ő biztos, hogy válaszolni fog. Nekem megmutatta, létezik pokol, létezik mennyország. Úgy, ahogy Jézus elmondta, úgy létezik. Reinkarnáció nincs, hazugság. A sátának, az ördögnek a megtévesztése. Nincs reinkarnáció, emberek. Ügyeljetek a misztikával, mert az embereket felelőtlenségben tartja, hárításban tartja. És nagyon sokan azért nem tudnak megtisztulni, mert hazugságokkal van tömve a fejük. Ilyen spirituális tanfolyamok, ezotéria, belemennek a hazugságba, és a lelkük teljesen eltorzul. Ez történik. Miért adta mindenható Isten ezt az álmot a medvéről? Jelképesen a medve az nem csupán egy medve, egy közönséges székely maci, hanem az a medve az maga a rendszer, az maga a fenevad, vagy akár az embernek a teste is lehet a medve. Az embernek a testi élete, az ő fizikai testi élete, az a medve, az a fenevad, amely felzabálja a lelket, felzabálja és felemészti az embernek a lelkét, ez a medve. És igen, a medve maga a rendszer, legyen az akár ugye, Oroszország, vagy mit tudom én, az Európai Unió, vagy mit tudom én, bármilyen unió. Tehát maga a rendszer, vagy maga a testélet, mikor árthat a léleknek? Akkor árthat a léleknek, hogyha az ember nem lelki módon él, és nem úgy használja a szemeit, ahogy Isten mondja. Mert Isten azt mondja, hogy a szemeinkkel mi vetítsük ki azt a képet, amit ő ad nekünk. Ne a kintieknek higgyünk, hanem annak higgyünk, amit ő mutat mi bennünk. Miért? Azért azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa, az se nem itt van, se nem ott van. Ne higgyétek, hogy valaki azt mondja, hogy itt van a mennyek országa, nem tudom, milyen templomba kell menni, hazugság. Gyülibe kell menni, hazugság. Gyere el, mert találkozol Isten, nem tudom én, Szent Györgyön, hazugság, mese emberek, mese habbal. Az Úristen mindenhol jelen van. Ott az ember megnyitja a szívét a teremtője előtt, ő mindenhol jelen van, teljesen biztos. Ott az ember megbánja a bűneit, és hajlandó elszámolni az ő múltjával, leszámolni az ő múltjával teljes mértékben. Isten mindenhol jelen van. Az ő megbocsátó kegyelme, teljesen biztos, mindenhol jelen van. A mennyek országát pedig Jézus szavai szerint Isten mi bennünk építi, mi bennünk emberek. Ezért mondom azt, hogy a szem az vetítőgép, Isten szerint a szemünk az vetítőgép. A szem a testnek a lámpása, a lámpással kivetítjük azt, amit a mindenható Isten nekünk mutat. És amennyiben az én lelkem tiszta, meg van mosva, meg van pucolva minden bűntől, meg van tisztítva, akkor jöhet bármilyen fenevad, jöhet a medve, jöhet az oroszlán, teljesen mindegy. Nem fog ártani, nincs agyárcson. Miért? Az én met belül nincsen. Nincs, tehát belül nincsen fenevad. Az egyik medve összeverekedik a másik medvével, az egyik fenevad a másik fenevaddal, Amerika Oroszországgal, egyik medve a másik medvével. De hogyha a medve nem látja benned a fenevadat, mert te már nem fenevad vagy, hanem gyermek, Isten gyermeke, újjászülettél, akkor a medve nem árthat számodra. Ennyire egyszerű a képlet, mert te már gyermek vagy. Eszembe jut az, amikor az oroszlán megfogott egy ilyen, talán egy kis újszülött gazellát, vagy antilopot, vagy valamilyen hasonló. Azonban az a kis újszülött antilop, ő még nem találta meg, nem tanulta meg a félelmet, nem tanulta meg a félelmet az ő szüleitől, nem tanulta meg, hogy kell félni bármitől is. Ő nem menekült el. És az oroszlán egyszerűen csak nem fogta fel. Tehát az oroszlán nem tudta bántani. Miért? Azért, mert ő nem volt préda. Az a kis antilop, ő nem volt préda. Ő nem volt fenevad. Nem volt benne félelem. Ő nem menekült. És mivel nem menekült, az oroszlán az ő barátja volt. Az oroszlán oltalmazta őt. Nem, hogy megette volna, oltalmazta őt. Vagy a gyermek szembe ment a medvével, az apukája meglátta, távolról filmezte, mi történik. Egyszerűen a medve semmit nem csinált a gyermekkel. Miért? Azért, mert a gyermek ártatlan. A bennünk lévő ártatlanság nagyobb, mint a külvilágban lévő ártalom. Ez a fő tanítás, ez a fő kijelentés. Tehát ahogy mondja Pál apostol, az Isten erőtlensége nagyobb az embereknél. Isten gyermeke nem azáltal erős, vagy izmos, meg intelligens, szuperokos, hanem Istennek a gyermeke attól erős, hogy erőtlen. És hogyha valaki erőtlen, akkor az Istennek az ereje lakozik benne. Istennek az ereje pedig a gyermek ártatlanságában lakozik. Jézus Krisztus ártatlanságában lakozott Isten ereje. Hogy győzte le Jézus az ördögöt, a halált? Isten erejével. Miért? Azért, mert ő gyenge volt. Ő nem akart erős lenni. A saját feje szerint, a saját izmai szerint Jézus nem volt erős. Ő teljes mértékben a Teremtő Atyában bízott. Az ő szavában bízott. Nem a saját értelmére támaszkodott, nem a saját erejére támaszkodott. És mivel, hogy nem a saját erejében bízott, nem a saját értelmében bízott, Istennek az ereje lakozott ő benne. Ezért a világura, a sátán megtámadta őt, nem tudta megölni. Tehát 3 nap alatt ugye a templomot visszaépítette, az ő teste, az a templom jelképesen. Tehát a halálnak nem volt hatalma fölötte. Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol van a te pokol, hol van a te diadalmad? Sehol. Meg van semmisítve. De mi által? A gyengeség által. Az erőtlenség által. Ahogy Pál apostol mondja, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát amikor erőtelen vagyok, az Istennek az ereje lakozik én bennem. Ebbe az állapotba hívja mindenható Isten az embereket. Már akit még meg lehet szólítani. Aki még nem zombi teljes mértében. Aki még nem teljesen biorobot. Akinek még van egy pici lelkiismerete. Azokat az embereket Isten ebbe az állapotba hívja. Váljanak teljesen gyermekké. Erőtlenné váljanak, hogy Istennek az ereje lakozzon ő bennük. Az éjszaka második részében az Úristen egész reggelig tanította háborúkról, főképp a Zelenszky körül kialakuló háborúról, Ukrajna, meg Oroszország, meg Amerika, meg minden. Azt mutatta, hogy ha valaki belemegy a provokációba, valaki a híreket követi, valaki a híreknek fog hinni, az ember elvézett, azoknak az embernek befellegzett. Aki belemegy a külső háborúba, el fog vérezni. Az Úristen, ő azt mondja, mert Isten is beszél a háborúról, Pál apostol által, de úgy nevezi azt, hogy a hit nemes harca. Aki megvívja a hit nemes harcát, az győzni fog. Megnyerte az örök életet. Teljesen biztos. A fenevad, vagy a média, tegyük fel, a média, a papok hazugságai, a vallások hazugságai, a politikusok hazugságai, azt akarják elérni, az emberek kívül harcoljanak. Akik kívül harcolnak, azok nem harcolnak belül. Akik kint harcolnak, mindenki veszíteni fog. Aki kint harcol, mindenki veszíteni fog. Isten minket a nemes harcra hív, de ezt a harcot mindenki magában vívja. A saját bűneivel, a saját fenevadjával. Azáltal, hogy leleplezi Isten jelenlétével, a Krisztus szavával, leleplezi a benne élő fenevadat, és megvívja vele a harcot. Az utolsó órában mindenki a benne lévő, a saját bűneivel kell elszámolni. Nem azzal, hogy mit tudom én, Putyin megtámadta Ukrajnát, vagy mit tudom én, Amerika megvédte Ukrajnát. Nem ezzel kell elszámolni. Nem azzal kell elszámolni, hogy a feleséged mit csinált, mit nem csinált. De azzal kell elszámolni, hogy a benned lévő fenevad le lett-e győzve vagy nem, az igazság erejével. Mindenki erről kell elszámolja. Aki a híreket fogja követni ezekben az időkben, és ha netán tényleg kitör a harmadik világháború, már pedig könnyen kitörhetett, azt mondja Isten, hogy amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, na akkor hirtelen vesztelemtől rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát amikor az emberek mondják, az ilyen Orbán Viktorék és az összes többi színész, meg bohóc mondja azt, hogy békesség és biztonság, akkor már nagyon-nagyon közel van a vesztelem. A küszöbön van a vesztelem. Miért? Azért, mert az ember, az Orbán Viktor vagy a Donald Trump olyant ígér az embereknek, amit ember nem tud megadni másik embernek. Ember nem tud békességet adni másik embernek. Ember nem tud biztonságot adni másik embernek. Ez hazugság. Ádám és Éva megpróbálták. Békességet és biztonságot adtak egymásnak, és belehaltak mind a ketten. Sőt, végig kellett nézik, hogy egyik gyermek megöli a másik gyermeket. Ez az embertől való békesség és biztonság. És most már mindenki ezzel kampányol. Orbán Viktortól elkezdve hiszen Donald Trumpig, mindenki ezzel kampányol. Békesség és biztonság. Teljesen biztos, hogy közel van. Nem csak, mondjam azt, közösségi szinten, nem csak családi és nem csak egyéni szinten, hanem globális szinten is. Tudjuk jól, hogy elég nagy veszélyben van a világ, az emberiség. Ennyire lehűítve az emberiség nem volt, sosem. Ennyire eltávolítva Istentől, akár az áltudományok által, akár a hamis vallások által, akár a misztika által, a New Age által, akár az amerikai filmipar által, akár a divat által, akár a pénz által, a jólét által. Ennyire az ember nem volt sosem eltávolodva mindenható Istentől. Ilyen veszélyben sosem volt az ember lelke, mint ma, mint napjainkban. Ez teljesen biztos. Hogy igazából az ember nem csupán nem tud adni, nem csupán békességet, meg biztonságot nem tud adni az emberek társainak, tehát semmit nem is tud segíteni. Az ember nem tud segíteni az embertársának, ez hazugság. Az emberi segítség veszélyes. Veszélyes. Az ilyen agyból, humanizmusból származó segítség, az ilyen emberi jóságból származó segítség megöli az embereket. Többször beszéltem erről is, hogy hogyan gyilkoltuk meg egymást a családunkban. Az emberi jóság nevében. Csak jók akartunk lenni, mint ahogy mondja a mondás is, hogy a pokol felé vezető út is jó szándéka van kikövezve. Az Úristen mentsen meg minden egyes embert, minden egyes hallgatót az emberek segítségétől. A Családi Tragédia című írásban is elmondtam, hogy mi történt a húgommal akkor, amikor ő hát menni akart, éjszaka, kellős közepén menni akart. Csak azt mondtam, hogy ereszed. Gyilkostól arra felé van, ereszed addig, amíg a lábaid elkopnak. Magára volt hagyva. Azt mondtam neki, hogy az, aki mostani vigyázott rád, ezután is vigyázni fog, ő tartson meg téged. És semmi nem történt. Visszajött szépen, és hazament, lefeküdt, és minden oké volt. Amikor emberek vigyáztak rá, szinte meghalt. Isten óvjon meg mindenkit attól, hogy emberek vigyázzanak rá. Bevigyázzuk egymást a pokolba. Egyenesen a gyermetüzébe. A gyermetüzébe emberek. Ember embert nem tud biztonságba helyezni. Ember embernek békességet nem tud adni. Ember embernek nem tud segíteni. Aki azt hiszi, hogy ő kívül majd megoldja, kívül ő majd segít embereknek, nem. A legeslegtöbb, amit tehetsz embertársadét az, hogy a belsőt megtisztítod. Kérsz Istentől látást és szembesítést a bűneidre, hogy tudd megutálni a bűneidet, hogy tisztuljál meg teljes mértékben. Ez a legtöbb, amit tehetsz embertársadért. A feleségedért, a férjedért, a gyermekeidért, és az ukránokért, az oroszokért és mindenkiért. Aki másban gondolkodik, ilyen összefogásokban, ilyen Unió, meg Franciaország, meg Amerika, aznak az embereknek az életük és lelkük veszélyben van. Óriási veszélyben van. És erre a hatalmas veszélyre próbálja mindenhol Isten fejlődni a figyelmet. Jelentések által is. Felvétel által is. Ha valaki tudja ezt egyszerűbben fogalmazni, ha valaki kap értést Istentől, látásokat, már pedig tudjátok jó, hogy elmondtuk, hogy Isten. Tehát senki ne áltassa magát azzal, hogy jaj, újjá van születve. Ilyen nincs, ez mese. Itt nem kell össze-vissza mesélni magunknak. Nem kell magunkat céríteni azzal, hogy újjá vagyunk születve. Aki újjá van születve, az kap Istentől látást, ahogy mondja Jóel próféta és Péter apostol. Kapsz Istentől látást éjjel és nappal. Kapsz álmokat, és nem tudsz hallgatni. Egyszerűen nem tud befogni a szádat. Muszáj beszélj. Nem látod semmi másnak értelmét. Én, hogyha nem tudok az Isten dolgairól beszélni, az igazságról beszélni, valláson kívül, úgy egyszerűen, gyermeki módon, ha nem tudok én Istenről beszélni, Isten dolgairól beszélni, unatkozok, hallok meg az unalomtól. Amikor én emberekkel vagyok, és kell beszélni a földiekről, az unalom öl meg. Érzem, hogy fuldoklom. Tehát ilyen közönséges dolgokról, hogy most a, mit tudom én, de nap ma később kelt fel, vagy felhős az ég, meg lement 2 fokot, holnap meg felmegy 5 fokot. Érzem, hogy fulladok meg. Amikor én ilyenről kell beszélek emberekkel, ráadásul magukat értelmesnek mondó emberekkel, homo sapiensekkel, érzem, hogy haldoklom, a lelkem hal meg. És ezért is én inkább nem találkozok senkivel. Nem akarok én embert sem látni, nem akarok nagyképű sem lenni, meg fennhéjázó. Mert hogyha látom, hogy valakit érdekel, én örömmel beszélek bárkivel. Isten orsz, amit én megérthettem mostanig, elmondok mindent örömmel, és meghallgatom őt is, ha ő érdeklődik. De hogyha valaki jön az ilyen földi, unalmas dolgokkal, és egyszerűen nem tud másról beszélni, mint a földiekről és testiekről, engemet nem érdekel, apám, anyám nem érdekel, ne is lássam. Inkább jön, hogy kimegyek a világból. Ezt érzem, emberek. Valóságos fizikai fájdalmat okoz, amikor felnőtt emberek nem tudnak másról beszélni, csak a szarukról, a szarnak valóról, a földiekről, a rothadókról, a mulandókról. Érzem, hogy megzavarodok. Fájdalmas, emberek, fájdalmas. Ezt nekem, ha valaki ezt a fájdalmat nem érzi, én sajnálom. Én kívánom ezt a fájdalmat mindenkinek, mert egy nagyon egészséges fájdalom ez, mert a lélek fel tud támadni, akkor az ember már unja, tehát érzi, hogy bolondul meg, amikor folyton hallott dolgokról kell beszélni, érzi, hogy nyugod meg, na az, akkor szerintem, hogy közel van hozzád Isten, mert nem engedi, hogy meghaj és megfulladja a saját hányásodban. Ha valaki tudja ezt egyszerűbben mondani, amiről beszéltem én ebben a felvételben, megkérem szépen, mondja egyszerűbben, tényleg, érdekhűséges vagy ti is, amennyiben lehet a mindenható Istenhez, mert ő ad látásokat nem csak nekem, ad látást másoknak is, valláson kívül. Megmutatja azt, hogy ő nem a vallásokban van, nem a templomban van, nem a gyülekezetekben van, hanem azon emberek szívében, akik valóságosan vágytak az igazságra, hogy megismerik az ő szavát, hogy támadjanak fel a lelki halálból, az első halálból. Náluk van a mindenható Isten, és általuk szól. És minél több ember által szól, akár a magyarság köreiben, a mindenható Isten, annál nagyobb a magyarság esélye a feltámadásra, arra, hogy túlélje azt, ami jönni fog erre a világra. Mert ami jönni fog, a sokkal durább, mint ami volt a Covid-ban, és ami volt az előző 2 világháborúban együttvéve. Teljesen biztos. Az emberek zombivá fognak válni. Sőt, azt láthatom, azt mutatta mindenható Isten, hogy sokan már átlépték a menthetetlenség küszöbét. Annyira el van már torzulva a lelkük, annyira materialissá, annyira földhöz ragadtá váltak, hogy egyszerűen a lelkükben már nincs, ami felébredjen, ami megmozduljon, hogy reagáljon az élő Istennek a szavára. Emberek, ez borzalmas. Ez borzalmas. 2 intelligens ember találkozik egymással, és nem tudnak másról beszélni, mint arról, hogy hol vetted, és itt mennyibe kerül, ott mennyibe kerül, meg mennyit adtál érte, meg hogy csináltad, meg mint csináltad. A hallott dolgokról egyfolytában. Erről beszél Jézus a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy a katasztrófa után, az Armageddon után is sokan nem fognak megtérni, miből? A kezeik csinálmányaitól. A kezeik csinálmányaitól. Mert azáltal imádja az ember a gonosz lelkeket, hogy a saját kezei csinálmányait tiszteli egyfolytában. Azért él, azért kell fel reggel, és azért robotol egész nap, hogy a kezei csinálmányaiban gyönyörködjön. És a drága, értékes időt, amit arra kapott, hogy a lelkem megtisztuljon, felébredjen, ahogy mondja a román Din somnul cel de moarte, a halálos álomból, Ádámnak az álmából, hogy felébredjen, azt az értékes időt beleöli a matériába, és így materializálódik az embernek a lelke, pontosan, mint a Lótnak a felesége, sóbálvánnyá változott. Felolvasom a 94. Zsoltárt, abban benne van, úgy érzem, a lényeg, Istennek az ígérete, az ő figyelmeztetése, hogy ijesztés lesz a média által. Nem lehet tudni, hogy merre fog tartani, és merre, melyik irányba fog elfordulni a háborús helyzet is. De, mint mondtam, Isten azt mondja, amikor azt mondja az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor már közel van a vesztelem. Nagyon közel van. A látszat ellenére általában a hatalmas vesztelem úgy történik, hogy a látszat az ellenkezőt mutatja. Gazdagság, jólét. Akik érték a második világháborút, ők is elmondták, hogy a világháború előtt jólét volt, gazdagság volt, az emberek felfúvalkodtak, elbizakodtak, és hirtelen jött a vesztelem. Jöttek a vírusok, jöttek a különböző pandémiák, jöttek az oroszok, és az emberek tömegesével pusztultak. Ez történt. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak töréből, a vesztelmes dögvésztől, a Covid-tól is, minden hazug járványtól is, mindentől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek melőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illet téged a vesztelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyón jársz. Megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Ezt ígéri a mindenható Isten az ő gyermekeinek, akik gyermekké lettek az újjászletés által. Valaki hallja ezt a felvételt, és nem tudja, hogy mi az, hogy újjászletés. Olvass el János evangéliumának a harmadik részét, és fohászkodjon, mint gyermek, gyermeki szívvel a mindenható Istenhez. És meg fogja látni, mert Isten megmutatja az ő bűneit, azt, hogy őt személyesen mi választja el Istentől, mi van az ő szívében. És nem csak megmutatja Isten a bűnt, hanem meg is bocsátja azt. Tisztává teszi a mi szívünket, ad új szívet, új értelmet. És aki kapott új szívet Istentől és új értelmet, az már nem a médiát fürkészi, hogy Zelenszkij mit csinál, meg az amerikai elnök mit csinál. Teljesen mindegy emberek. Aki belemegy a külső harcba, elveszíti a háborút, és a lelkét is elveszíti. Aki a harcot belül vívja meg az ő szívében, az Úr Jézus beszéde által, az ő kegyelme által, az ember élni fog. Örökön örökké. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!